Karácsony Gergely, egy főpolgármester jelölt, a Momentum, a DK, az MSZP párbeszéd és az LMP jelöltje az Inforádió arénájának vendége. Horváth Csabával tisztázták már, amit a hangfelvételen róla mondott, ő ugye egy szikla ebben a konstrukcióban, és tudja, hogy miért lehet börtönbe menni.
Tisztáztuk. Én azt gondolom, hogy rutinos polgármestereknek van egy nagyon fontos előnyük, hogy tisztában vannak az összes felelősséggel, amiket rájuk ró az ő polgármesterek. Horváth Csaba kiváló polgármester az Zuglóban.
Mihez képest? Ahhoz képest, akit az MSZP eredetileg ajánlott, az is áll a hangfelvételen, hogy egy nagyon tisztességes embert, aki két perc múlva nem fogja tudni, hogy hol van, tehát így kell érteni ezt a
szintet. Nézd, ez minden polgármester előfordulhat, hogyha bármilyen jó szándékú, de nincs elég rutinja, amikor egy 24 milliárdos költségvetést vezetni kell, ahhoz észnél kell lenni. Én azt gondolom, hogy Horváth Csaba egy olyan politikus, aki észnél lesz minden döntésénél, és nyilván más kerületek esetében is az a helyzet áll fönt, hogy azért ez a polgármesteri munka egy nagyon nagy felelősséggel jár, és biztos vagyok abban, hogy az összes jelöltünk ennek a felelősségnek a birtokában van.
De vannak most olyan ügyek, amiért börtönbe lehet menni Zuglóban?
Nincs, és nem is lesz. Erre Horváth Csaba garancia. Ha lett volna, akkor biztos, hogy tőlem tudna elsőként, és higgy el, hogy megakadályoztam volna bármilyen ilyet.
A kerület gazdálkodása és a kampány középpontjában van, a Fidesz szerint hitelből él Zugló, és nem adják ki a gazdálkodást leíró adatokat. Miből él Zugló, és kiadják el az adatokat?
Hát nézd, ha van olyan vita, ahol tényleg lehet látni, hogy ha már itt vagyunk az Inforádióban és a tárgyalagosság jegyében beszélgetünk, ahol tényleg egyszerűen láthatóan a Fidesz retorikáját semmilyen módon nem érdekli a valóság. Akkor elmondom, mi a valóság. A valóság az az, hogy Zuglónak van ugyan hitelkerete, mint hogy minden önkormányzatnak van. De ebben az évben egyáltalán nem éltünk ezzel a hitelkerettel. Korábban, mondjuk 5 évvel ezelőtt ugyanebben az időpontban, amikor a választás felé közeledtünk, több 100 millió forintos adóssága volt Zuglónak Papcsák Ferenc polgármestersége idején. De beszéltünk a fővárosról is. A fővárosnak egy több milliárdos hitelkerete van, és nyáron például a főváros, ezt tudhatjuk, megírta az újság, több milliárdos hitelhez kellett nyúlni, hogy kifizesse a fizetéseit. De ez még hagyjám, a fővárosi önkormányzat tavaly évben 80 milliárd forint adóssága zárta az évet, az idei évben pedig 75 milliárd forint adósságfelvétel van a költségvetésben, amelynek a túlnyomó többséget valószínűleg le is fogják hívni. Tehát magyarán a fővárosnak 150 milliárd forint adóssága van. Nem tudja kifizetni a nyári időszakban, amikor nem érkeznek meg még az adóbevételek, a fizetéseket. Zuglóban viszont többlet van a költségvetésben, a tavalyi költségvetésünket 2 milliárd forint plusszal zártuk, minden számlánk ki van fizetve, és egyetlen egy per van, amiben azt gondolom, hogy egyébként jogor a második fokon nekünk fog igazat adni a bíróság, ugyanis az egyik ellenzéki képviselő, fideszes képviselő kérésére kiadtuk a kint lévőségét az önkormányzatnak, 2700 oldalon szerepelnek, ezek 95%-ban az önkormányzati bérlőink, akik adott esetben néhány 10 000 forinttal rezsiszámlával vagy bérleti díjjal tartoznak, és az ő személyes adataikat nem adtuk ki. Ez az adat, ami nem nyilvános. Az Zugló úgy tudta teljesíteni az elmúlt 30 év legnagyobb egészségügyi fejlesztéseit, az elmúlt 30 év legnagyobb óvoda és bölcsődő beruházásait, az elmúlt 30 év legnagyobb köztér felújításait, és az Budapest legbőkezűbb szociális ellátórendszerét, hogy szemben az előző fideszes vezetéssel egy forint hitelt nem vettünk föl, és egy forint lakossági adót nem vetettünk ki. Tehát pénzügyileg is még az önkormányzat, körülbelül 2 milliárd forinttal jobban állunk, mint 5 évvel ezelőtt állt az önkormányzat, miközben sokkal több fejlesztésre valósítottunk meg, mint az elődeink. Ha valóságról szólna ez a kampány, ha tudnánk egymással érdemben vitatkozni, akkor én ezeket el tudnám mondani azoknak, akik erre kíváncsiak. Most az történik, hogy egy fideszes politikus tart egy sajtótájékoztatót, az a kormánypárti médián lejön, mi kiadunk erre egy válaszközleményt, az meg a mi honlapunkon jön le nagyjából. De a helyzet az, hogy Zugló pénzügye abszolút stabil, és nagyon sok szempontból az elmúlt 5 évben több fejlesztést valósítottunk meg, mint bárki korábban. Ez az egészségügyben a fideszes alpolgármesterem tartott arról sajtótájékoztatót, hogy az elmúlt 30 év legnagyobb egészségügyi fejlesztéseit csináltuk meg. Én büszke vagyok arra, hogy ez a fejlesztés, ami az egészségügy területén megvalósult Zuglóban, ez annyira nyilvánvaló és annyira evidens, hogy ma már nem azon vitatkozunk, hogy ez megtörtént vagy nem történt, hanem az, hogy ez kinek a sikere, a Fidesz sikere vagy az én sikerem. Legyen az zuglóiak sikere, és akkor döntsék el azt, hogy milyen városvezetést akarnak majd az én polgármesterségem után.
Mi az a jó gyakorlat, amit Zuglóból fővárosi szinten is megcsinálna, ha lehetne?
Hát rengeteget. Nézzük az átláthatóságot. Mikor én polgármester lettem, akkor az ez a minimum antikorrupciós csomag gott csak én valósítottam meg ténylegesen, sőt az Zuglói Önkormányzat első döntése az volt, hogy minden szerződésünk nyilvános és kereshető módon nyilvános, sőt a múltban lévő szerződéseket is nyilvánosságra hozzuk. Sőt, a költségvetésünknek az összetételét a lakosság számára emészhető módon publikáltuk, és ma már ez bekerült az idei ez a minimum program ajánlásába. Akkor menjünk tovább. Egészségügy területén a programomban szerepel a szűrőprogramoknak és a úgynevezett csoportpraxisoknak a fontossága. A csoportpraxis azt jelenti, hogy a házi orvosok azok ilyen szakmai tímeket alkotnak, és hogy a járóbeteg ellátás, illetve a népegészségügy bizonyos feladatait közösen el tudják látni. Mind a két dolog elsőnek indult el Zuglóban a budapesti kerületek közül. A programonnak kiemelt része az, hogy próbáljunk az Európai Uniós forrásokra ne csak a kormányon keresztül érkező forrásokként tekinteni, hanem közvetlen brüsszeli pályázatokon is induljunk. Zuglóban az elmúlt 5 évben 3 milliárd forint értékben nyertünk el sikeres pályázatokat, megjegyzem, kétszer annyit, mint az elődöm, és ebből 2 milliárd forintot mi közvetlen brüsszeli pályázaton nyertünk el. Ez is a programnak egy nagyon fontos része, hogy Budapest egy aktív európai kulturpolitikát folytasson, amelynek a forrásszerzés, a nemzetközi projektekben való részvétel és a forrás Budapesti való hozása egy kiemelt tényező. A szociális modell. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ma a progresszív szociális szakma az Zuglói modellre úgy tekint, mint a legjobban működő helyi szociális védőhálóra.
Ez hány embert érint? Mert erről is szokott lenni egy vita, hogy a szociális védőháló az hány ember tud elérni.
Hát ez több ezer háztartás Zuglóban. Tehát a 70 ezer háztartásból körülbelül nagyjából szerintem olyan 10 ezer háztartást ez érint. Ez nagyon nagy szám. Önkormányzati forrásból van finanszírozva. A pontos számokat nem tudom az idei költségvetésre, de a tavalyi összes fővárosi kerület költségvetését áttekintettük ebből a szempontból, és az Zugló adta a legtöbb szociális kiadásra az összes budapesti kerület közül, miközben messze nem Zugló a leggazdagabb kerület, és ebben szerepelnek olyan elemek, mondjuk például a garantált minimális jövedelem juttatás, ami az Európai Szociális Kartában Európa szerte általánosan bevezetendő szociális támogatási formaként irányozta elő az Európai Unió. Vagy szerepel benne a lakásfenntartási támogatás, vagy szerepel benne a budapesti programomba bekerült fűtés szezonra adott támogatás, nyugdíjas háztartásoknak is, gyerekes családoknak, ott van a legtöbb probléma ugye télen a fűtésnek a problémájával. Én erre is különösen büszke vagyok. Büszke vagyok arra, hogy Zuglóban az elmúlt időszak, elmúlt 30 év legnagyobb köztér felújítási programját hajtottuk végre. Egyetlen egy egészséges fa kivágása nélkül újítottunk föl Zugló három legnagyobb közparkját, illetve negyedik egy kisebb parkot. Erre is büszke vagyok. Arra is büszke vagyok, hogy Zuglóban a főépítésszel egyenrangú köztisztviselőként van főkertész, aki a természeti örökség védelmével foglalkozik. Azt kell mondjam, hogy a programonnak nagyon sok eleme olyan, amivel én azért kampányolok szívesen, mert hogy Zuglóban már megcsináltam. Tudom, hogy a Budapest az egy más lépték, és más típusú feladatokat is jelent, és nagyon sokszor a programomban szereplő elemek azok a kerületekkel közösen megvalósítandók, de ezekre büszkék vagyunk, és akkor még egy dolgot, hogy emeljek ki, a közbiztonság ügyét, ami sokakat szerintem érdekel. Amióta én polgármester vagyok Zuglóban, a felére csökkent a bűncselekmények száma. Egész Budapesten hál' Istennek van egy csökkenés, de a Zuglóban ennek a mértéke sokkal nagyobb a budapesti átlagnál, és ebben az önkormányzat nyilván alapvetően a rendőrség munkáját dicséri ez, de az önkormányzat rengeteg támogatást adott ehhez, és például a kerületi rendőr munkáját, a kerületi megbízottok munkáját segítő programunkat tavaly a belügyminisztérium az ország legjobb közösségi rendészeti programjává választotta. Ez egy csupa olyan dolgok, amelyek arról szólnak, hogy mi Zuglóban megpróbáltunk járatlan utakon is járni, olyan dolgokat is megcsinálni, amelyeket óvatosabb kerületvezetők talán kevésbé tartottak fontosnak, és nagyon világos prioritásai voltak azoknak az ügyeknek, amelyek a fővárosi programomban is prioritást élveznek, ezek pedig a szolidaritásnak az ügyei és a zöld fejlesztéseknek az ügyei. Ezt a politikát szeretném a kerületekkel közösen egész Budapesten továbbfejleszteni.
Stadion stopot is hirdetett, azt nem a kerületek pénzéből építik, és még egyetlen kerület nem tiltakozott hangosan, meg halkan se, ha a területén egy stadion épül. Van abból bevétele egy idő után. Idegenforgalom, iparüzési adó, építkezés. Nem?
Nem. Nem, sajnos a kerületek csak, bár bocsánat, csak a vesztesei ezeknek a folyamatoknak, és egyébként én a Puskás stadion építése kapcsán nagyon sokszor szóvá tettem azt, hogy itt nagyon komoly parkolási problémákat fog jelenteni az, hogy a stadionba 500 parkolóhelyet építenek. 500-at egy 70-es stadionba. A stadionstop az egy ma létező jogintézmény használatára hívja fel a főpolgármestert. Ugyanis a jelenlegi jogszabályok alapján a főpolgármester megvétózhat minden olyan kormányzati beruházást, amelyről azt gondolja, hogy nem a város érdekét szolgálja. Én azt gondolom, amikor a Bécs városa, ahol egyébként sokkal kevesebb a stadion és sokkal több a pénz, ugyanezt megteszi az osztrák kormány stadionépítési politikájával szemben, és Bécs főváros azt mondja a helyi önkormányzat, hogy bocsánat, mi nem szeretnénk stadiont, mi tömegsportra és gyerekek képzésére szeretnénk ezt a pénzt fordítani, akkor érdemes ezt a példát megfontolni. És természetesen azok a beruházások, amik már elkészültek, vagy mondjuk a Puskás stadion, ami az átadás előtt áll, most nyilván ezekkel már együtt kell élnünk. Megjegyzem, azt én nem nagyon értem, hogy a Puskás stadionból miért vették ki az atlétikai funkciókat, és akkor itt jön a mondandóm a jövőre nézve, mert ez azt indukálja, hogy például a 2000, ha jól emlékszem, 23-as atlétikai VB miatt egy újabb stadion kell építenünk Ferencvárosban, amely mellé a Csepeli szigeten pedig egy másik sportkomplexumot építünk, a BMX pályákkal, vadvízi evezéssel. Hát én ezt egészen háborzoltatónak érzem, hogy így dobáljuk ki a 100 milliárdokat, és akkor a sportunk még mehetnék más kerületekre is, hiszen hasonló sportkomplexum épül, ugye a kézilabdacsarnok szintén Ferencvárosban, Újpesten IR centrumot akarnak építeni. Most persze ezeket mindent úgy csinálnak a helyi polgármesterek, hogy ez mind nincs, mert most jön a kampány, de a kampánynak vége lesz, és ők nyernek, akkor ezek újra előkerülnek ezek a tervek a fiókból, és itt hektárnyi erdőket kell kivárni, például Csepelen vagy éppen Újpesten. Nem gondolom azt, hogy Budapestnek az élsport fővárosának kell lennie akkor, amikor, és hadd beszéljek akkor a mai sajtótájékoztatomról, a budapesti kórházak olyan állapotban vannak, amilyenben. Magyarországon a 75 évnél fiatalabb lakosság esetében 10 halálesetből 8. Még egyszer mondom, 10-ből 8 olyan haláleset, amit egy jobb egészségügyi ellátással meg lehetett volna előzni.
De ez nem klasszikus demagógia, hogy mire költsünk pénzt?
Hát ne haragudjon, a politika, a modern politika a legfontosabb kérdése, hogy az adófizetők pénzét mire költjük. És szerintem rosszul költjük. És Budapest főpolgármestereként én azt az álláspontot szeretném képviselni, lehet, hogy ezt demagógiának nevezni, szerintem nem az, hogy a 100 milliárdokat nem látványsport beruházásokra kell használni, például egy olyan atlétikai stadionra, ami egyszer lesz tele az életbe. Utána senki nem lesz abban a stadionban, mert atlétikai versenyekre, ha nem világbajnokság, senki nem jön oda. Magyarország nem olyan gazdag ország, hogy egy egyszeri alkalom érdekében építsünk egy 150-200 millió forintos stadiont, miközben nézzük meg, hogyan néznek ki a budapesti kórházok. Én nem gondolom ezt ez demagógiának, én arról a helyes prioritásról szeretnék beszélni, hogy ez nem lehet, hogy az emberéletnek ilyen kevés súlya van a politikai döntéseinkben. Hogyha talpra állítjuk a budapesti egészségügyet, és még marad pénzünk, akkor én nem bánom, lehetnek látványsportberuházások. De addig, ameddig ilyen állapotban van a magyar egészségügyi ellátás, és az egész Európai Unióban Magyarország költi a GDP arányosan a legkevesebbet egészségügyre, és ezáltal az emberek életét megrövidítjük, én nem, ezt nem tartom elfogadhatónak, és nem ezzel bárki ezért demagógnak, én mindig szóvá fogom tenni, hogy ez szerintem nem helyes. Azt a kérdést kell föltennünk, van-e fontosabb érték az emberi életnél?
Tiborcz adó kivetését is tervezi. Erre egy polgármesternek van lehetősége a saját területén, de azt mondta, hogy nem éltek lakosságot terhelő ingatlan adókkal. Miért nem?
Azért nem, mert azt gondolom, hogy a magyar adórendszer így is túladóztatja az átlagos és annál kisebb jövedelmi embereket. Az egy kulcsos adó sajnos erről szól. Valamit vissza kell csempészni az igazságosságból. A Tiborcz adó az arról szól, hogy a félmilliárdnál drágább ingatlanok esetében a kerületek túlnyomó többségében meglévő adómentességet, amik a magántulajdonban lévő és magánhasználatban lévő ingatlanokra érvényesítenek, a félmilliárdnál drágább ingatlanok esetén ne legyen ilyen felmentés. Én azt gondolom, hogy kétféle ember lakik ilyen értékes ingatlanokban Budapesten. Az egyik részük olyan, aki az elmúlt évek munkájával, tehetségével, üzleti sikereivel alapozta meg azt a vagyont, ami itt ezekben az ingatlanokban testet ölt. Ezek olyan emberek, akik érteni fogják, hogy miért akarunk plusz forrásokat szerezni az önkormányzatoknak. Akik pedig az elmúlt évek harácsolásaiból szerezték ezt a pénzt, azoknak a véleménye meg számomra indiferens. Ők viszont lehet, hogy fogcsigorgatva, de ugyanúgy fizetni fognak. A kerületeknek van erre lehetőségük, Én mindig arról beszéltem, hogy a kerületekkel közösen fogjuk ezt az adót nemet kivetni. A fővárosi önkormányzat pedig abban tud partner lenni, hogy amennyiben egy kerület nem akar ezzel foglalkozni, akkor van jogi lehetőség, hogy ezt a főváros szedje be ezt az adót. Egy szó, mint száz, abban a városban, ahol 2018-ban az egész világon, nem csak Európában, az egész világon a legmagasabban nőttek az ingatlanárak, ott valamit tenni kell a megfizethető lakhatásért. És nagyon örülök annak, hogy amikor múlt héten Brüsszelben jártam, és találkoztam az Európai Unió új bizottságának szociális és foglalkoztatás ügyi biztos jelöltjével, ő is ezt mondta, hogy az egyik legfontosabb programja a közösségi lakásszektor bővítése, mert Európa szerte óriási probléma az, hogy a befektetésű célú ingatlanvásárlások viszik fölfele az ingatlanárakat, sokkal nagyobb mértékben, mint hogy a bérek növekednek. Budapesten nagyjából kétszeres az olló a bérnövekedés és az ingatlanár növekedés között, és egyszerűen annyira drágává vált a lakhatás, hogy ez blokkolja a munkaerőpiaci folyamatokat, hiszen hiába jönne egy tehetséges fiatal Budapestre dolgozni, azért nem fogja Budapestet választani, mert hiába keres többet, nagyobb az albéletnek a költsége, nem beszélve arról, hogy a társadalmi egyenlőtlenségeket a lakhatásán keresztül újra termeli ez a helyzet. Ebben a helyzetben forrásokat kell találnunk arra, hogy bővítsük a szociális lakhatási formákat, az önkormányzatok bérlakásokat tudjanak építeni, és ehhez az Európai Uniós támogatások mellett igenis egy igazságosan kivetett adó az egy fontos bevételi forrás lehet.
Miért érdemes egy önkormányzati kampányban az egészségügyel kampányolni, amikor az nem önkormányzati hatáskör már jó ideje?
A fővárosnak nincsenek. De én nem olyan főpolgármester akarok lenni, aki azt bújja, hogy mi a hatásköre, hanem azt nézem, hogy mire van szüksége az embereknek. És a kerületeknél...
Nem fog tudni csinálni.
De nem is a kórházakról beszélek. A kórházak államosítása szerintem egy rossz döntés volt. Pontosabban, mivel nyilvánvaló utólag, hogy a forrás kivonást akarták ezzel megkönnyíteni, hogy a fővárostól elvitték és államosították a kórházakat, ezért láthatóan ez a döntés még rosszabb helyzetet idézett elő a kórházaknál. De, ami nagyon fontos, a járóbetegellátás és az alapellátás továbbra is kerületi önkormányzati feladat, amely állami finanszírozáson keresztül érkezik ugyan, de gyakorlatilag a kerületi plusz források berakása nélkül, például a Zuglóba esetében miközben elvileg az állami normatíva lefedné az egészségügyi ellátásunk működését, Zugló évente 500 millió forintot rakott bele a saját egészségügyi ellátásba, pluszban az nagyjából 1 milliárd forintnyi OEP, illetve hát annak a jogutódjának a finanszírozása mellett. Az önkormányzatok, a kerületek most is rengeteg pénzt fordítanak erre a célra. Én azt tartom a feladatomnak, hogy a főváros egyfajta koordinációt, egyfajta segítséget nyújtson a kerületek közötti megállapodások létrehozására. A belvárosi polgármester jelöltek, az 5., 6. és 7. kerület polgármester jelöltjei például nagyon helyesen egyébként közös egészségügyi megoldásokat keresnek, de azt is el tudom mondani, hogy például a Zugló legfontosabb járóbeteg ellátó intézményét, amely az Őrsvezér terén van, nyilvánvalóan nem csak zuglóiak használják, nagyjából fele arányban a zuglói polgárokat szolgálja, fele arányban másokat. Tehát magyarán a kerületi határok azok máshol vannak, mint ahogy a járóbeteg ellátó intézményeknek természetes határai. Ezért itt egy budapesti koordináció, és adott esetben forrásszerzést segítő, és az ellátásokat összehangoló munkát a fővárosnak is el kell végeznie, és itt azokat a prioritásokat, amikről már zuglói minőségében beszéltem, például a praxis közösségek kialakítását, vagy a szűrőprogramokat vívő egészségfejlesztési irodáknak a tapasztalatait szeretnénk továbbvinni. A programomban azt szerepel, hogy egészségházakat hozunk létre, tehát olyan intézményeket alakítunk ki, amelyek nem csak a betegség kezelését, hanem a betegség megelőzését is szolgálni tudják. Ez egy kiváló cél, amit a fővárosi kerületi önkormányzatokkal közösen a főváros meg tud valósítani.
Patkány ügyben lesz rendkívüli közgyűlés. Annak idején annak a bizottságnak a tagja volt, amely a most vitatott döntést jóváhagyta, megszavazta. A hírek szerint ön igennel szavazott, még a bizottság szocialista elnöke meg nemmel szavazott. Mi történt? Mit nem látott akkor?
Ha pontosítsuk ezt, nem csak én szavaztam meg ezt az előterjesztést, hanem egy bizottsági tagot leszámítva mindenki. Ugyanis az előterjesztés az arról szólt, hogy 3 cég adta be a pályázatát, mind a 3 cég megfelel a szükséges referenciáknak, csak az ár a döntő. Ebben az esetben nekem semmilyen törvényes lehetőségem nincs arra, hogy ne az olcsóbb árat válasszam. A botrány ebben nem ez. A botrány ebben az, hogy utólag kiderült, és ez bírósági döntés egyébként alátámasztja, hogy ez a cég, vagy konzorcium, amivel nyerte ezt a munkát, nem rendelkezett azokkal a referenciákkal, amiket már, bocsánat, behazudott. Ezt onnan tudjuk, hogy Nassai Márta képviselőtársam közérdekű adatigényléssel kikérte azoknak az önkormányzatoknak a tapasztalatait, amelyek referenciaként szerepeltek ebben az anyagban. Tehát itt egy nagyon súlyos bűncselekmény történt, nem tudok másképpen fogalmazni. A bíráló bizottság, amely a saját büntetőjogi felelősségek a tudatában állította azt, hogy ezek a cégek mindegyike rendelkezik a referenciákkal, nem mondott igazat. És szerintem ez egy nagyon súlyos ügy. És ráadásul, amikor tavaly, vagy az idén januárban, ha jól emlékszem, igen, idén januárban a főváros kiegészítette plusz 500 000 forinttal ezt a keretösszeget, amely közbeszélésben szerepelt, tulajdonképpen még azt is sikerült elérni, hogy az az ajánlat, ami a legolcsóbbnak lett mondva, az valójában drágább lett, mint amennyire a korábbi cégvállalatomon lesz a feladatot, és abban az előterjesztésben szerepel, abban a plusz forrást megindokló előterjesztésben szerepelnek azok a szempontok, amik alapján mi ennek a rendkívüli közülésnek az összehívását követeltük. Nem én találtam ki azt, hogy népegészségügyi vészhelyzet van. Ez, bocsánat, én szó szerint idézem a főváros előterjesztését. Azért tartom ezt fontosnak, mert ebből kialakult egy rossz indulatú vita, amely kapcsán azt gondolom, hogy félretájékoztatják a közvéleményt. A főváros a közbeszerzést előkészítő cége, amelynek a vezetőjét egyébként azóta menesztették, sőt a céget is felszámolták, tehát ott valami nagyon nem működött. Ez a cég hamis dokumentumokkal félrevezette a fővárosi közgyűlés tagjait, és ezen keresztül a budapestieket. És ennek az árát abban azzal isszuk meg, hogy ez a város, ami évtizedeken keresztül patkánymentes volt, ma nem az. Én is utcán járva, kelve a városban rengeteg patkányt láttam a saját szememmel, miközben 20 év élek Budapesten, és én Budapesten még nem találkoztam ezzel a jelenséggel.
Vár valamit a szombati közgyűléstől, másnap választás.
Nézze, ennél cinikusabb lépést, hogy a törvényi határidő utolsó órájában hívják össze a közgyűlést, gyakorlatilag a választás előtti utolsó nap este 9 órakor, ez mutatja azt, hogy mennyire félnek attól a vitától, ami ebben az ügyben újra lefolytatódna. Szerintem ez egy önleleplezés.
Ellennek? Attól
hát én biztosan ott leszek.
Ott fog állni a közgyűlésben?
Természetesen.
Várhatóan határozott képtelen lesz.
Hát ezt ugye megüzente a főpolgármesteri közlemény. Én biztosan ott leszek, bár nyilván máshol lettem volna, hiszen az utolsó nap az ember kampányol, este 9-kor is. Én ott leszek egészen biztosan, és nyilván nem tudtam még tájékozódni, hiszen ez egy pár órával ezelőtti hír, de hívom a képviselőtársaimat, akikkel közösen kezdeményeztük ennek az ülésnek az összehívását, és mi álljuk a vitát ebben az ügyben is, ahol még egyszer mondom, félrevezették a közvéleményt, nem lett olcsóbb, drágább lett, nem lett jobb, az ellátás rosszabb lett, és ennek az árát a budapestiek fizetik meg a saját életminőségükkel, és azokkal a drámai adatokkal, amelyeket szintén nem a kisolyamból szoktam, hanem a hivatalos közlések arról, hogy a patkány populáció milyen mértékben szaporodott el Budapesten az elmúlt években. Ez is együgy abból a 100-ból, ami azt gondolom, arra sarkalhat minden budapestit, hogy október 13-án a változásra szavazzon, és nem az ellenzék jelöltjeire, hanem a budapestiek jelöltjeire. Mert éppen az a legnagyobb problémánk, minden konkrét ügy erre az általános problémára vezethető vissza, hogy ma olyan városvezetésünk van, aki a hatalommal akar jobban lenni, és nem a budapestiekkel. Meg kell fordítani ezt a dolgot, a fejetetéről a talpára kell állítani a politikát, és a budapestiek érdekét tűzemizen keresztül képviselő főpolgármesterre van szüksége ennek a városnak, és olyan kerületi polgármesterekre, akik ugyanígy gondolkodnak.
Mennyi beleszólása volt abba, hogy kik legyenek a csapatában? Tüttő Katával szoktak példálozni, akiről azt mondta, hogy ezt benézte.
Tüttő Kata az egyik legfelkészültebb önkormányzati politikus. Tekintettel arra, hogy az élettársának voltak üzleti ügyei az 5. önkormányzatban, ezért szólt volna írva amellett, hogy ne ebben a kerületben induljon, de ez nem változtat azon a tényen, hogy ő nem fogja összekeverni a magánügyet és a politikai ügyeket, és Magyarország egyik legfelkészültebb önkormányzati politikusa, aki ma egyébként az Európai Régiók Bizottságában képviseli Magyarországot, és rendkívül nagy elismeréssel szóltak a munkájáról ennek a bizottságnak a vezetői. A kerületi jelöltek kiválasztásánál természetesen volt szerepem. Egy nagyon súlyos vitám volt a 9. kerület kapcsán, ahol végül is az a döntés született, hogy előválasztással választok ki a ferencvárosi polgármester jelöltet, ahol a ferencvárosiak ugyanúgy arra a jelöltre szavaztak, akit én is erősebb jelöltnek gondoltam. Én büszke vagyok arra, hogy a jelöltjeinknek a kétharmada az olyan új arc a politikában, akiknek egyébként van vagy a civil világból, vagy önkormányzati képviselői munkájuk révén komoly tapasztalatuk, egyszerre fiatalok, felkészültek és tisztességesek, és persze vannak a csapatunkban olyan tapasztalt önkormányzati politikusok is, akik azt gondolom az elmúlt években komoly szakmai tapasztalatot szereztek, és nem vádolhatóak semmilyen olyan nem illethetők olyan vánddal, ami alapján bármilyen módon ne lehetne helyük ebben a csapatban.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Karácsony Gergely, a Momentum, a DK, az MSZP párbeszéd és az LMP főpolgármester jelöltje volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.